Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön a 184-es számú éneket énekeljük, 184-es énekünket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 44. oldalán található az egyes számú liturgia.
Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert jobbomon van. Ezért örül a szívem és újong a lelkem, testem is biztonságban van. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség a jobbodon. Krisztus béke, a Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon, úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, hálaadással énekeltek szívetekben az Istennek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyátokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Mennyei Atyám! Olyan öröm van a szívemben, amikor a Te dicsőségedet szemlélem, Uram, de amikor a saját életemre, a bűneimre tekintek, akkor összeszorul a szívem, Uram, is. És rá kell jöjjek, hogy milyen nyomorult és elveszett vagyok nélküled. Kérlek Téged az Úr Jézus Krisztusért, hogy légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűneimet. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, mennyi atyánk előtt is imádkozzunk. Drága mennyi atyám, ön hálás vagyok ezért az új évi első Isten tiszteletért. Könyörgök Te áldássá számunkra ezt, hogy a Te tőled jövő érkező üzenet, igen, az gyökeret verjen a mi szívünkben, Uram, is. Kérlek, add, hogy azt szerint is éljünk. Uram, ígérted szerint légy itt most jelen is, áld meg az Isten tiszteletünket. Amen.
Amen.
Most pedig hallgasson meg a gyülekezet egyházunk által a mai istentiszteletre, új év első istentiszteleti alkalmára az oltár előtti felolvasásról rendelt igét, amint az megírva található Mózes első könyvében, a 17. fejezetben, az első 8 versben. Az igét fennáll, hallgasson meg a gyülekezet. Tehát Isten igét olvasom Mózes első könyvéből, a 17. fejezetből, az első verstől. Amikor Abrám 99 éves volt, megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta neki: Én vagyok a mindenható Isten. Járj én előttem, és légy fedhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Akkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá: Ez lesz az én szövetségem veled, sok nép atya leszel. Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled. Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel, mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked adom, és utódaidnak a földet, hol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek. Most pedig mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket a 179-es számú énekkel folytassuk. 179-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, új év ige hirdetés igéjét, úgy, hogy írva találjuk Máté evangéliumában, annak 7. fejezetében, a 24. verstől a 27-ig a következő képen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 7. fejezet 24. versétől. Így szól Isten igéje. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott, és teljesen elpusztult. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, ahogy látjuk, Isten igéje 2011-ben bennünket építkezésre buzdít, és hát építkezni jó. Építkezni jó, aki már az életében épített házat, az tudja, hogy milyen csodálatos élmény, amikor ott van egy alaptalan sóderkupac, és aztán nem sokkal később egy rendezett alap, vagy egy ajzatbeton lesz belőle, vagy ott van egy rakásra rakott tégla, kupac, csomó, és utána abból szépen fölhúzódnak a falak, és rendeződik a háznak az épülete, a formája. Jó látni ezeket a növekedéseket, ezeket a rendeződéseket. Amikor mi építkeztünk Sámsonházán, sokszor megtapasztaltam magamon, hogy szeretem csinálni. Rettentő fárasztó volt, amikor 12 órákat, vagy még annál is többet dolgoztam a házon, reggel elmentem korán, és éjfélkor, amikor úgy döntöttem, hogy most már akkor abba hagyom, akkor nem mentem haza, hanem végignéztem azt, hogy mit csináltam, mi az, ami majd tervezni való, mi az, amihez anyagot kell szerezni, és még ott elbókláztam 1-2 óra hosszát az épülő épületben, persze Pancsa már gyerekekkel régen aludt otthon, és utána mindig az volt bennem, hogy miért vagyok ilyen balga, nem, hogy lefeküdtem volna pihenni, holnap jobban kipihentem volna magam, és holnap, ha jobban kipihentem volna, és jobban tudtam volna építeni, de akkor, amikor ott voltam, akkor nem tudtam abba hagyni azzal, hogy na, akkor félredobom a fánglit, meg a spartit, aztán megyek a dolgomra, hanem jó volt benne gyönyörködni, jó nézni, ahogy formálódik, alakul a ház, még akkor is, hogy ennek rettenetes nagy terhe, nyűge, van még akkor is, hogyha beleroppan az ember, mert hát az én gerincemet is megviselte ez az építkezés, de akkor is végkövetkezetésként azt mondom, hogy jó alkotni, jó építeni, és jó, hogyha az embert úgy magával ragadja az alkotásnak, az építésnek az öröme, az örvendezése. Új év kezdetén az Isten tehát bennünket építkezésre hív, és szeretné, hogyha az övéi örvendeznének az építkezésben, tudnának az építkezésben örvendezni. Így, ahogy olvassuk a hegyi beszéd végét, mert hisz látjuk, hogy Máté evangéliumának 7. fejezete az a hegyi beszédnek a vége, amikor Jézus leülteti a tanítványait és azokat, akik kíváncsiak az ő tanítására, leülteti a hegyre, és folyamatosan tanítja őket arra nézve, hogy Isten mit szeretne megvalósítani az életükben, hogyan képzeli el az Isten az emberi életet, és hogyan lehetne ebbe beleilleszkedni. És amikor elmondja a nagy tanítását, alapvetően mindent tudatosít az emberekkel, hogy mi az Istennel való kapcsolat lényege, hogyan élhetik meg a hétköznapi életben, az hogyan tudnak örvendező keresztény életet élni. A végére oda teszi ezt az utolsó blokkot, ezt a imént felolvasott 24. verstől 27. tartó szakaszt, mint egy koronát ráteszi erre az egész tanításra, és azt mondja, hogy ha okos ember akarsz lenni, akkor ezt cselekszed. Ha viszont nem cselekszed, akkor bolond ember leszel. Érdekes és elgondolkoztató, de egyben rettenetes és elképesztő, hogy mindkét csoport végig hallgatta Jézus tanítását. Mindkét csoport bólogatott, vagy azt mondta, hogy hát csodálatos, és kell nekem, és jó, hogy hallom ezeket. Fontos dolgokat mond most itt Jézus. Tehát nem arról van szó, hogy van egy csoport, aki fittyethány erre, aki nem foglalkozik, lefittymálja Jézusnak a tanítását, hanem arról van szó, hogy ott vannak ezek az emberek is. Ezek közül, az emberek közül vannak, akik okosak, és lesznek, akik bolondok lesznek. Ebben a csoportban ott vannak ezek az emberek, akik aztán majd később így külön válnak, és teljesen másképpen élik meg az életüket. És aztán a külső szemlélő meg se tudja őket különböztetni. Tehát a kívülről nézik egy-egy embernek az életét, meg se tudják igazán különböztetni, hogy hányadán is áll ő, valóban az okosok vagy a bolondok kategóriájába tartozik. Mert azt megállapítani, hogy valaki Isten káromló, Isten ellen való ember, ez nyilvánvaló, ezt tudjuk, meg tudjuk állapítani, mert a beszéde, cselekedete világosan mutatja ezt, viselkedése mutatja, hogy Isten néki nem szent, az Isten néki nem fontos. De azt, hogy valaki Jézus tanítását hallva, lábánál ülve, veszi az adást, megérti ennek az üzenetét, és utána mégis két különböző csoportba válik, mégis két különböző csoportosulásá lesznek, ezt nem tudja az ember megállapítani. Nem látszik meg rajtuk, csak akkor, amikor majd nagy baj lesz. Talán ezért is tanít eképpen Jézus Krisztus. És nem úgy tanít, hogy hát kapard meg a másik életének az alapját, és vizsgáld meg. Isten sosem mondta ezt nekünk, hogy vizsgáld meg az alapját a másik életének. Azt mondja, hogy vizsgáld meg a tanításokat. Vizsgáld meg azt, hogy ha jön egy tanító, akkor ige szerint tanít-e. De az alapvizsgálatára nem biztat bennünket, mert hát nem tudnánk igazából ezt megvizsgálni, megállapítani. Majd az élete, majd a próbák kihozzák az ember életéből azt, hogy valóban ráépítette az alapra, a kősziklára, vagy pedig a homokra építette a házát. Hogyan is lehet, hogyan is tanít bennünket az Úr? Okos akarsz lenni, ez a kérdés. Kősziklára akarod építeni a házadat. Hogyha meg akarod tartani mindazt, amit Jézus tanított, és azt gyümölcsözően, kamatoztatva szeretnéd megélni, akkor azt mondja, legyél okos ember, amiket tanítottam neked, azokat cseleked meg, azok szerint éljél. Éld meg az igét. Nagyon kedves szlogen volt ez, az egyik katolikus csoport mondta ezt, hogy élitek, vagy kérdezték ezt, hogy élitek az igét. Nekem annyira tetszett, hogy nekik ez fontos, hogy én élem az igét. És ők is azt gondolják, hogy az életüknek fontos eleme az, hogy éljék az igét, az Istennek az igéjét. És erről beszél Jézus Krisztus is. Éled az igét? Amit én tanítottam neked, azokat cselekszed? Ahhoz igazítod az életedet? Ahhoz rendezed be az életedet? Mert ha ahhoz rendezed az életedet és cselekszed, akkor okos ember vagy. Ha azonban kicsúszik az életedből, és nem ahhoz igazítod az életedet, bár tudod, hogy mi mitől működik, akkor bolond ember vagy. Mert homokra építetted az életedet. Izrael életében is találkozunk ilyen eseménysorral, akár több alkalommal is. Az egyik ilyen eseménysor az a Jósiási történet, ami nagyon fontos számomra, hogy Isten igéje valahogy kikerül az Isten népének az életéből. Befalazzák. Befalazzák egy helyre. Miért? Azért talán, hogy ha az ellenség jön, akkor az Istennek a szent íratát el ne vigyék, meg ne szentségtelenítsék, szét ne tépjék, mert hát ők nagyon tisztelték magát az iratot. Amikor elővették, azért annak súlya és tekintélye volt. Keleti ritusú lelkész testvéremnél láttam ezt egyszer, lejtette a Bibliáját. És olyan kétségbeesés volt rajta, mintha a gyereke haldokolna, úgy hajolt le a Bibliára és csókolgatta a könyvet. Ez magában semmit nem ér, vagy lehet akár még nevetséges is. De hogyha mögöttes tartalmat találnánk, ha megkaparnánk a felszínt, hogyha tényleg ott van az, hogy az Isten igéje, az élet szava az, ami ebben a könyvben van, és ez nekem annyira fontos, hogy ha lejtem, akkor megcsókolom, mert nekem annyira fontos ez a könyv, az élet könyve, hogy nem engedem, hogy más megszentségteni, hozzányúljon, elvigye. Mi tudjuk, hogy most a mai nyomdatechnikával ontják a Bibliákat, tehát hogyha ezt valaki elvinné, ellopná tőlem, vagy megszentségteleníteni, széttépné, akármit csinálna vele, hát akkor vennék egy másikat. De abban az időben nem így volt. Az le volt kézzel szépen tekercsre írva, És hogyha az eltűnt, akkor az Isten beszéde tűnt el, az Isten szava tűnt el. Tehát számukra nagyon fontos. Tehát lehet, hogy ezért falaszták be. Nehogy az ellenség, amikor megtámadta őket, akkor megtalálja ezeket az írásokat, és aztán fogja, és elvigye tőlük. Lehet, hogy mély vallásosságból rejtették el a Szentírás, mert azt mondták, hogy ez annyira szent, hogy hát hozzá se lehet nyúlni. Majd azok, akik ebből már magyarázatokat kidolgoztak, akkor majd azokat hallgatjuk arról, ami oda be van zárva. Mert annyira szent ez a könyv. El lehet csúszni akár egy ilyen szélsőséges vallásosságba is. Hogy nem azt tekintjük szentnek, aki az írást adta, hanem magát az írást. Tehát kicserélődik a tiszteletünknek a tárgya. Nem az Isten lesz már maga, hanem az, amit az Isten adott. Akár a könyv, akár a templom, akár az egyház, akár a gyülekezet. Kicserélődhet az ember életében a teremtő, megszentelő, megtartó Isten lénye kicserélődhet valamiféle tárgyra. Lehet, hogy ezért zárták be. És amikor az életük tovább folyt, észre sem vették, hogy a Szentírás már nincs minden nap fölolvasva. Kicsúszott az életükből, elfelejtkeztek róla. De sok ember van így, hogy megfeledkezik az igéről, és utána azt mondja, hogy már nem is hiányzik. Nem olvastam már fél éve úgy rendszeresen Bibliát, és már nem is hiányzik. Kezdetben még volt lelkiismeret fordulás, kezdetben még volt hiányérzet, de utána elmúlt. És már régen nem olvastam az Isten igéjét. És persze, hogyha az ember életéből kicsúszik valami, akkor ott van a kísértő, és abban a pillanatban betesz helyette valami, pótlékot. Hogy egyre kevésbé érezd, hogy hiánya van, hogy fontos van. Itt van az év igéje. Bibliaolvasóoktatóban olvasható. Ne győzöl ne téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Ne engedd, hogy a gonosz betegyen az életedbe valamit. Az Isten igéje helyett. Hogy aztán az eluralja az életedet. És úgy járjál, mint a zsidók annak idején, ott Jósiás idejében, hogy megfeledkezve az Isten igéjéről, szépen befalaszták, levakolták, már nem is tudták, generációk óta ott volt, nem is emlékeztek rá, hogy oda tették. De helyette bejött mindenféle bálvány. És oda volt téve a templomba. Ott volt a termékenység Isten. Ha valakinek szüksége volt termésre, szüksége volt gyerekre, akkor odafordult hozzá, és azt mondta neki, hogy add meg nekem, hogy gyerekem legyen meg, terményem, és akkor áldozatot mutatott be neki. És tele volt a templom mindenféle bálvánnyal, az ország pedig mindenféle áldozóhalommal. Idegen isteneknek áldoztak az Isten népe, az Izrael népe. Miért? Hát azért, mert kicsúszott az Isten igéje az életéből, nem vette észre az űr keletkezett, az űrt pedig a gonosz betöltötte a saját termékével, és az emberek már igazából észre sem vették, hogy az a tiszta, az az igazi, az a valódi hiányzik az életéből. Mert az a hitvány, az a más, az betöltötte és megadta számára azt, amit egyébként űrként érzett először. Jósiás a kegyelem embere volt. Az Isten meglátogatta őt a kegyelmével. Most tessenek elgondolni, hogy újítják a templomot, egyszer csak találnak egy üreget, és akkor abban az üregben ott van a tekercs. Az Isten az ő idejében nyitotta meg azt az üreget. Más királyok lehet, hogy azt mondták volna erre a tekercsre, hogy égessétek el, vagy falazzátok vissza. Hallani se akarok róla. De Jósiás nem ezt mondta, és ezért a kegyelem embere, mert az Isten az ő idejében megnyitotta azt az üreget, és amikor felolvasták neki a tekercsben lévő igéket, akkor azt mondta, hogy emberek, hát az élő Isten igényét vetettük meg, és kicseréltük hamis istenekkel. Hát változtassuk meg azért, takarítsuk ki az életünket, és akkor kitakarították a templomot, kitakarították az életüket, és visszaállították az Istennek a rendjét. Azok, akik egyébként az Isten népe voltak, akik elhagyták az Istent, akiknek nem volt fontos már, vagy nem volt egyáltalán a gondolatukban sem az, hogy Istennel foglalkozni kell, mert az Isten igéje fontos az ő számukra. Jósiás, tehát azt mondhatjuk, hogy okos ember volt, mert meghallotta az Istennek az igéjét, értékelte azt a saját életére, meg a népére nézve, és utána megcselekedte. Abban a pillanatban cselekedte, amikor megértette. Saját életében, a nép életében egyaránt megtette ezeket a lépéseket. Jósiás egy okos ember volt. Nem ilyen volt a Saul, az őse, az első zsidó király, aki ugyanúgy ismerte az Istennek a szavát, akaratát. Őt választotta az Úr királyá. És mégis, amikor felfúvalkodott a dicsőség vágyában, akkor azt mondta, hogy nem érdekel, hogy mit akar az Isten, nem azt cselekszem, amit az Isten elében helyez, hanem azt teszem, amit én akarok. Mert én vagyok a király. Mert én azt teszek, amit akarok. De sok ilyen király növekszik föl közöttünk, keresztények között. Aki azt mondja, hogy én már értem, én már tudom. És fölfúvalkodik az énje, fölfúvalkodik az öndicsőítése, és cselekszi a balgaságokat. Környezete persze látja, hogy ne tedd balgaság, amit teszel, Saul, hát hogy gondolod te azt, hogy megteszed azt, ami nem rád van bízva, ami nem a tiéd, hát miért teszed ezt? De Saulnak akkor nem lehetett beszélni, ő úgy gondolta, hogy mindent megtehet. És mivel így gondolta, hogy mindent megtehet, meg is tette. Csak hát a következménye az lett, hogy Isten elvette róla az áldást, és egy békétlen, rendezetlen időszak következett az ő életében. Az életvitelnek, bolondságnak, vagy az okosságnak a gyümölcse jelzi azt, hogy valóban létezik és megvan, és melyik van az ember életében. Az okosságod vagy a bolondságod abból derül ki a másik ember előtt, hogy milyen gyümölcsöt terem az életed. Én ezt így szoktam megfogalmazni nagyon egyszerűen magamnak is, meg mások számára is. Akkor valaki azt mondja, hogy én az Úr embere vagyok. Nagyszerű? Akkor az Isten mit bízott rád, mit tegyél? Indulj. És majd kiderül akkor, amikor a terhet cipeli, hogy valóban kősziklára épült-e a háza, vagy homokra építette. Valóban az Isten az ad-e neki erőt ehhez, vagy csak saját felbuzdulásából teszi? Mivel nincs ember, aki ezt meg tudná ítélni. Az Úr engem úgy vezetett, hogy jön valaki ilyen bevezetéssel, akkor azt mondja, tessék, indulj. És majd a próbája megmutatja magadnak. Mert nem az az érdekes, hogy nekem mutatja meg, vagy másnak megmutatja, hanem az, ami magadnak megmutatja, hogy mire építetted a házadat. Saját erőködésedből teszed, vagy az Isten ad hozzá neked erőt, és ezért tudod csinálni. Sok ilyen saját erőködésből induló szolgálat bicsaklott meg keresztény emberek életében. Nagy lelkesedéssel indultak. Hogy majd én megyek misszióba, meg majd én nagy dolgokat csinálok. Liza néni mondta ezt annak idején egyszer, hogy egy mozdonyfűtő mondta, hogy ő misszióba akar menni külföldre. És a mozdonyvezető megtért már a munkahelyeden? Hát az még nem. Hát akkor hova akarsz te menni? Külmisszióba. Hát ott magad körül. És majd, hogyha az Isten hűségesnek lát azon, és majd kipróbált ember leszel, és meglátszik, hogy kősziklára építetted a házadat, majd akkor lehet, hogy az Isten megszólít téged, és azt mondja neked, hogy menjél külmisszióba. Ha meg meglátszik, hogy homokra van az építve, akkor pedig még mindig változtathatsz, és megerősítheted a házadat. De az biztos, hogy mindig a gyümölcséről látszik meg, hogy jó fa vagy rossz fa az, akivel szemben állunk. Amikor jönnek az életpróbáló konfliktusok, helyzetek, akkor válik el, hogy mire is építette a házát az ember, és egy-egy lendületesen induló keresztény élet sokszor megbicsaklik azon, mert valami homokon van megépítve. És van, akinek a házassága lesz ilyen homokra épített dolog, és azon bicsaklik meg a szolgálata. De sok ember hívő keresztény szolgálata bicsaklott meg azon, mert a házastárs nem lehetett társ a szolgálatban. Olyan szomorú látni azokat a hívő, egyébként nyilván mind a kettő hívő tagja a házaspárnak, de a szolgálatban nem elhívott társ. És ezért a szolgálatuk homokra lesz építve, hogyha nem közösségben, közösen lesz az megépítve. Amikor mi jöttünk lelkészi szolgálatba, akkor nekünk együtt kellett megharcolni Pancsával, hogy eljövünk, mert azt nem lehetett volna megcsinálni, hogy én megyek lelkésznek, aztán ő meg majd jön velem, és ő közben majd jár a szoláriumban, meg ide-oda, és én meg majd lelkész leszek. Mert ez nem működik így. Hát tönkre vágja a házasságunkat. Tönkre vágja a szolgálatunkat. Ez csak úgy működik, hogyha együtt, az Isten elhívásában együtt indulunk arra az útra, és az Isten ezt áthatja meg. Ha homokra épül, akkor megbillen, szétreccsen az első próbánál. Mert a próbák azok biztos, hogy jönni fognak. Egyszer valaki odajött hozzám, és mondta, hogy de hát én ezt a hívő lányt feleségül szeretném venni. Hát én nem járok templomba, de hát én engedni fogom, hogy menjen templomba. És mondta neki, hogy hát nem erről szól az élet, hogy te majd engeded, vagy nem engeded. Hanem arról szól, hogy hát tudtok együtt megállni az Istenben? Hát te azt se tudod, hogy miről beszélsz. Az, hogy te engeded, az egy nagy kegynek számít most tőled. Hogy te majd eltűröd a feleségednek ezt a hobbiát. De hát itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy meg tudtok majd állni együtt? Hát hogy tudnátok, ha fele másikába vagytok? Fiatal ember aztán csalódottan ment tovább. Nem gondolta, hogy ez lesz majd a válaszom. Ő azt hitte, hogy ez egy nagyon komoly gentleman felajánlás. Hogy majd én engedem őt. Vagy én majd küldöm őt. Az Isten pedig azt szeretné, hogy együtt a házasságban. Ezért nem gyerekjátéka a házastárs választás, ami sokszor külsőségeken alapszik. És nem azon a belső megnyugváson, hogy mi ketten az Úrban és okos emberként kősziklára építve éljük a házunkat, az életünket. Aztán a másik, amikor gyerek érkezésen bicsaklik meg a dolog. Amikor bálványá lesz a csemete. Olyan jó hallani itt a templomban, hogy csecsemő gügyögések vannak. Tegnap éppen hiányoltam, és mondtam emesének, hát emmát miért nem hoztátok? És az itt volt, csak hát csendben volt tegnap. Meg ma is egyébként. Olyan jó hallani, hogy itt vannak a csecsemők, és nem választja el a csecsemő érkezése a családot a gyülekezettől, az Isten tisztelettől. Hanem megerősíti. Persze nyilván föl kell készülni. Akkor kell letetni, amikor az Isten tisztelet kezdődik, és nem akkor, amikor föl kell a gyerek, vagy éppen én kelek föl, hanem hozzáigazítani. Csak hát ennek óriási gyümölcse lesz majd, hogyha a gyerek majd fejlődik és felnőtté válik, mert már kicsi gyerek korától megszokja azt, hogy van rendje az életének, valamihez igazodni kell, és nem arról szól az élet, hogy arra burjánzik, amerre tere van, hanem vannak medrei, van iránya és irányítása. Aztán mások szolgálata a karrierépítésen bicsaklik meg, amikor fontosabbá válik a földi lét. Tegnap beszéltem arról az Isten igéje alapján, hogy zarándok gyülekezet vagyunk itt, és nincs itt maradandó városunk. Aki ide épít, az homokra épít. De sok esetben éppen a karrier az, ami elválasztja az embert az Istentől, mert hát dolgozni kell, és egyre inkább ki akarja facsarni a világ az embert, hogy ne legyen ideje az Istennel foglalkozni. Hát amikor a Kádár rendszerben létrehozták ezeket a hobbi kerteket, hát nevetséges volt, hogy a emeletes házban lakóknak kiosztottak 20 kilométerre odébb kis zsebkendőnyi területeket, és akkor minden vasárnap mentek hobbi kertezni, hát semmi nem termetnek benne, nem értettek hozzá. Arra jó volt, hogy az idejüket felemésztette, nem kellett gondolkozniuk azon, hogy elmenjünk-e vasárnap Isten tiszteletre vagy gyülekezetben, hanem le voltak foglalva. Utána behozták a GMK-t, még a szabadidőt van hétközben, még azt is foglald le, hogy nehogy rosszon törd a fejedet. Szépen le volt foglalva az embernek az ideje, hogy nehogy az Isten dolgaival tudjon foglalkozni. Mert hogyha ideje van, és ha energiája van, és az Isten országát építi, akkor megbicsaklik majd az a szocialista rendszer, amit akkor elterveztek, hogy fölépítik. Az Isten pedig szeretné az ő országát építeni te veled, úgy oda hívni ehhez az országépítéshez, hogy a ráépített életedet teljesítsd ki a neki való szolgálattal. Persze, ahogy olvasok ezt az igét, látjuk, hogy az ember életét, szolgálatát, az Isten akaratának cselekvését majd megpróbálja a szél, az eső, meg az árvíz, és neki mennek majd a falnak, és akkor döngetik is, hát bizony sok ilyen gazdasági, szociális vagy egészségi krízis mozgatja ezeket a falakat.
És bizony azt látjuk, hogy sokszor megbontja, egy-egy gazdasági krízis megbontja az Isten hitünket. Nevetve szoktuk emlegetni a cigány misszióban hallott mondatot, amit Szentetornyán hallottunk. Amikor tele van a fazék, akkor dicsőítjük az Urat. Amikor üres, akkor meg szomorúak vagyunk, elfordulunk tőle. És nem csak a cigány testvéreknél van így ez, hanem nem cigány embereknél is. Ugyanez a szívünkben ott van. Ha az Isten nem gazdagít meg, nem elégít meg, akkor meg elkezdek haragudni rá, és nem foglalkozok az ő ügyével. Valakinek azt mondtam én egyszer, aki nem cigány testvér, hogy ha egyszer hallanám a te szádból, hogy amikor nehéz helyzetben vagy, az Urat dicsőíted, magasztalod, én úgy örülnék neki. Mert amikor jól megy a sorod, akkor mindig hallom tőled, hogy így az Úr, meg úgy az Úr, meg az Isten igéje, meg mit tudom én. De amikor nehezen mennek a dolgok, de akkor sose hallottam tőled azt, hogy csodálatos az Isten megtartó ereje. Csodálatos az Istenre ráalapozni az életemet. Mert akkor mindig kikezdi az életedet a vihar, meg az árvíz. Elkezdi bontogatni, és omlik, repedezik az egész. Miért van ez így? Hát azért, mert arra építesz, ami egyébként nem fog megtartani, és hogyha jön a krízis, akkor össze fog szomlani. Az egyik atyafi egy ilyen krízisében azt mondta nekem, hogy Misi, most már tényleg meg kell változtatni az életemet. Egy nagyon súlyos betegségem volt túl. Meg kell változtatni az életemet. Döntöttem is. Ezután nem csinálom a hitoktatást. Na, ember, hát éppen azt kellene csinálni, ami az Istenhez közelebb visz, és nem a vállalkozásodat tovább fejleszteni és nyomatni, hanem abból leadni, hogy még közelebb kerüljél az Istenhez. Hogy még inkább megerősítsen benne. Tehát vannak, amikor az emberek a bolondságot választják. Homokra építik az életüket. Pedig az Isten fölkínálja. Itt van a tanításom. Itt van az összkeresztény tanítás. Veheted. És ha cselekszed, akkor kősziklára építed. Ha nem cselekszed, akkor homokra építed az egészet. Előttünk van a 2011-es év, azt mondja az Isten, hogy ne légy bolond, hanem légy okos, és élvezd azt, hogy a kősziklára építed a házadat. Élvezd az építésnek az örömét, az alkotásnak a gyönyörét, ahogy az Isten formál téged, és rajtad keresztül formálja az ő országát. Tölts el a szívedet ez az öröm ebben az évben. 2011-ben hadd lehessen a szíved öröme az Isten országának építése. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te ebben az esztendőben, 2011-ben is ugyanaz az Isten maradtál. És köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy ezután következő évben és még az azután következőben sem változol. Hálás a szívem, Uram, azért, hogy te ilyen kőszikla, ilyen stabil alap vagy. És mi ismerhetjük ezt az alapot, és erre az alapra építhetjük az életünket, házunkat. Add meg, Uram, hogy nehogy valami ezt megzavarja. Nehogy valamelyik részét a háznak homokra építsük. Hogy lemenjünk arról az alapról, ami te vagy magad, amelyet te adtál, és amelyre te szeretnéd fölépíteni a házadat. Köszönjük néked, Urunk, hogy ezt a segítséget mi nap-nap után kaphatjuk. Igédből, a közösségből, a bizonyságtételekből, az ige hirdetésből. Áld meg bennünket, Urunk, hogy ettől el ne távolodjon az életünk. Ments meg bennünket az ilyen Saul-féle gondolkodástól, hogy fölfúvalkodott szívvel azt gondoljuk, hogy már tudjuk, hogy mit kell tennünk, mit csináljunk. És ments meg bennünket attól a helyzettől is, amiben Jósiás érkezett, hogy el van zárva az Isten igéje, és mindenféle szeméttel tele van rakva az Isten háza és az életem. Ments meg ettől, Urunk, hisz te kősziklát adtál, és erre szeretnéd építeni mindannyiunk életét. Használd ezt a mai Isten tiszteletet is arra, hogy benned és veled együtt lehessünk ezen az alapon, és a testvéreinkkel megtapasztalhassuk a benned való közösség örömét. Áld meg azokat is, akik most nincsenek itt, légy velük, Urunk, szent lelked által. és add meg szívükre azt, amire szükségük van. Elégítsd meg őket, Urunk, a te jó tetszésed szerint. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnapunkon, holnap Isten tiszteletünk szokott időben és rendben meg lesz tartva. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a vasárnapi Isten tiszteletünkre is, ahol úrvacsorát fogunk osztani, mint ahogy a mai Isten tiszteletünkön is minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk úrvacsorai közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, mint ahogy tegnap már frissiben tudtam hirdetni, hogy Szolgatőki Sándor testvérünk az elmúlt héten meghalt. Az Úr békességét kívánjuk a gyászoló családnak, és kérem, hogy a testvérek is hordozzák imádságos szeretetben őket. És az ő halálával kapcsolatban fölmerült az EKE-ben a támogatás lehetősége. Akinek van adománya arra, hogy az itt maradt családot támogassuk, az Ullain és Zsuzsika néninél tudja az adományát leadni, és ezt az EKE-n keresztül továbbítjuk majd az özvegynek és az árváknak. Múlandó az életünk, nem tudjuk meddig tart, úgy kell élnünk, hogy minden nap ajándék, adomány, és amíg lehet, addig éljünk azzal az igével, amit az Isten a szívünkbe ad, helyez, és amit meg akar velünk életni, és szeretné, hogy ezzel épüljön az életünk, a házunk. Ehhez segít az ima hét is, amely jövő héten kezdődik, az Allianz ima hét, aminek a programját kitettem a táblára is, a hirdető táblára, illetve néhány példányt nyomtattam belőle, aki szeretne magával vinni, rajta vannak a nap témái, illetve a hét napjainak a témái, illetve az ige hirdetők is, a helyszínek is. Aki szeretne erre jönni, vasárnap 17 órakor a Bessenyei téren kezdődik az alkalom, 17 órakor, tehát holnap mindenkit szeretettel hívunk és várunk az Allianz ima hét első alkalmára. Hirdetem a testvéreknek az ifjúsági hét lehetőségét, ami februárban lesz most, február elején, 11-től 13-áig a 18 év alattiak számára, és március 4-től 6-áig lesz a 18 év felettiek számára. Férfi hét és női hét is lesz a februári férfi hétre. Marcsek Balázs szervezi az utazást, akik szeretnének a férfiak közül ezen részt venni, keressék őt, de természetesen én is segítek a jelentkezésben és az odajutás megszervezésében is. Január végi hét, úgy néz ki, hogy már az be van telve teljesen. A női hét február 6-ától lesz 11-ig, amelyre még úgy tudom, hogy lehet jelentkezni, a testvérek ezt is megnézhetik az interneten, illetve kérhetnek segítséget ehhez. Hirdetem még a testvéreknek most is, és egyre nagyobb sürgetéssel, hogy a Dresdába való utazásra jelentkezést azt kérem, hogy jelezzék a testvérek, hogyha szándékukban áll, hogy akkor január közepéig le tudjam adni a jelentkezést az országos egyház felé, illetve az utazást is megszervezni, attól függ, hogy hányan leszünk. Néhányan már jelezték, hogy szeretnének jönni, de kérném, hogy ha van valakinek a szívében még indulás e felé, akkor ne hallgassa el, hogy tudja kalkulálni, hogy tudjunk tervezni ebben a kérdésben is. Tegnap hozta Zsuzsika néni a hírt, hogy Jeff nagy örömmel gondol a magyarországi gyülekezetére, és örömmel tudott velünk, hogy nyáron meg fog házasodni és bennünket is ebben az örvendezésben szeretne látni. Persze nagy valószínűséggel nem tudunk elutazni az esküvőjére, de imádságban tudjuk hordozni őt, meg a ifjú házastársat, hogy abban a szolgálatban, ami felé indulnak, hisz Jeff, amikor visszament az Amerikai Egyesült Államokba, akkor a teológiára iratkozott be, tehát lelkésznek készül. Szerepe volt egyébként a magyarországi itteni szolgálatának is abban, hogy e felé vette az irányt. Tehát hogy az a szolgálat, amit majd ő kezd el, valóban kősziklára épített szolgálat lehetne, és áldássá lehetne a másik földrészen élő keresztjének életére nézve is. Így adjon áldást az Úr nekünk itt Magyarországon, itt Nyírtelken, a mi gyülekezetünkben, és szerte a világban azok között, az ismerősök között, akik jártak már itt, vagy tudunk róluk, vagy ők ismernek bennünket, hogy megélhessük azt a csodálatos egységet és közösséget, amit az Isten az ő fiában, az ő szent lelke által művelt ki részünkre. Így kívánom a testvéreknek, hogy 2011-ben az Úrnak ezen áldása naponta jelenjen meg a testvérek életében, és ott lehessen az a vágy naponta mindnyájunk szívében, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Úrvacsorára készülve 308-as számú énekünk első versét énekeljük. Készítsd magad, kedves lélek! Testvéreim az Úrban, most amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot.
Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráznánkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát.
Mert én az Úr féltőn szerető Isten vagyok, és megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszed-e.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békeltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek, bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 11. számú liturgiát énekeljük az úrvacsora alatt, és adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert emberi testünkbe öltöztetted egyszülött fiadat, és benne békességet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, s tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik, bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Yeah.
Az Úr békessége legyen mindenkor véletek. Gyertek íme mindenkész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Megkezdett 308-as
Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztusnak.
testvére, tartsa meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s telvétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által.
Egyétek. Ez a mi Úrunk Jézus Krisztus teste, amely téret a fakésokat jövőnk.
Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Urunk, magasztalásodat hallotta a fülünk, hadd, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, hadd, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Nemzeti himnuszunkat is énekeljük el.